aktuális, fókuszba hozzuk.
Köszöntöm a tisztelt hallgatókat! Aktuális című műsorunkban ezúttal Sós Mihályt, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatóját látjuk vendégül. Beszélgetésünk elsősorban a műkedvelő egyesületek és csoportok tevékenységére irányul, melynek felkarolója az intézet. Emellett kitérünk egy nemrég felmerült problémára is, ugyanis az intézet égisze alatt működő kézműves központ szakember nélkül maradt. A részletekért maradjanak velünk! Köszöntöm stúdiónkban Sós Mihályt, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatóját.
Szép jó napot kívánok mindenkinek!
Múlt héten az MNMI megtartotta éves megbeszélését a művelődési egyesületek és a műkedvelő csoportok vezetőivel. Az est folyamán számtalan információ elhangzott, de mielőtt rátérnénk a konkrétumokra, igazgatórat arra kérem, néhány mondatba összegezze a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és az egyesületek tavalyi együttműködését, illetve közös pontjait.
Az intézménynek már a megalakulásától kezdődően a legfontosabb tevékenysége úgymond az itteni egyesületek, szervezetek, szekciók, akik a kultúrával, a magyar kultúrával foglalkoznak való kapcsolat, illetve azoknak a megsegítése, azoknak a programjainknak a megszervezésében való segítség, és hát ugye már a kezdetétől lényegében a szakembereket Zala vármegyéből és Vas vármegyéből az intézet próbálja biztosítani az egyesületeknek. Hál' Isten az elmúlt években már néhány hazai szakember is csatlakozott ehhez a stábhoz. Úgyhogy lényegében van egy ilyen kötődésünk is, és természetesen hát a lehetőségek megteremtése, hogy szereplésekhez jussanak ezek az egyesületek. Van, akik ezt tudják önerőből teljes mértékben megoldani, vannak pedig olyanok, akiknél kell egy kis segítség, illetve lehetőségek. Ezért is fontos az, hogy például az intézetünk nagyon jó viszonyokat ápoljon ugye az egész Kárpát-medencében, mint Magyarországon is, hiszen így nyílnak meg olyan lehetőségek, amely alapján akkor esetleg meghívásokat is kaphatnak.
Mint az MNMI-ben, mint pedig a művelődési egyesületekben javában zajlik már a munka, tehát elindult a 2025-ös év, ahhoz viszont, hogy minden zökkenőmentesen menjen zajlon, anyagiakra van szükség. Idén mekkora tétel szerepel a műkedvelő tevékenységekre, illetve az egyesületek és csoportok finanszírozására az MNMI költségvetésében?
Maga a költségvetés ugye három nagy tételből áll, és azt tudni kell, hogy a Szlovén Kulturális Minisztérium az MNMI-nek a fő támogatója, úgymond, hiszen a túlnyomó többségét a bevételeinek, az MNMI bevételeinek azt a Szlovén Kulturális Minisztérium biztosítja. Ezért mi már ugye a tavalyi év, ugye minden éven úgy van, hogy az október-novemberi hónap a tervezésről szól, és hát ezeket a terveket akkor továbbítani kell a minisztérium felé, aki erre természetesen felhívást ad, úgyhogy elindulhat ez a munka. És hát a maga a költségvetésünk, amit ugye a minisztérium biztosít, az ilyen 650-700 ezer euró környékén mozog, és ebből ugye tudni kell, hogy ennek nagy része maga a apparátusnak a fenntartására, szóval a fizetések, illetve a maga a működési költségekre megy, de ilyen valamivel kevesebb, mint 300 ezer euró, azt hiszem, hogy ilyen 260 ezer euró környékén mozog az az összeg, amit magára a kultúrtevékenységekre szánhatunk. Ezek eléggé aprólékosan le vannak bontva a mi rendszerünkben, és ha jól emlékszem, akkor ilyen 70 ezer környéke az, 70-80 ezer között mozog az az összeg, ami kifejezetten a népi kultúra, illetve egyes falusi színjátszásra van összpontosítva, de itt van még egy, hát körülbelül 20 ezer euró környékén mozgó tétel, lehet, hogy valamivel több, ami pedig a színjátszás, gondolok itt a Lesz társulatra, illetve a diák színpadra, dobronaki diák színpadra, ahol ugye már teljesen más költségek vannak, hiszen itt profi rendezők dolgoznak egy-két hónapon át folyamatosan, ugye a diák színpadnál ez egy egész éves projekt, úgyhogy tényleg nagy anyagiakat próbálunk erre a tevékenységre szánni a minisztériumi pénzekből, de emellett vannak még magyarországi pénzek is. Itt gondolok a Csóri Sándor alapra, amely eddig minden éven hál' Isten sikeresek voltunk, Itt is néhány millió forintról beszélünk, azt hiszem, hogy ilyen körülbelül özvisz, ilyen 4 millió forint környéke az, ami erre a tevékenység, kifejezetten erre a tevékenységre van, és ugye itt vannak az óvodások, iskolások és a felnőtt korosztály, úgyhogy azt hiszem, hogy próbálunk minél jobban eleget tenni minden kívánságnak. Eddig azt hiszem, hogy olyan sok dolog nem volt, amit nem tudtunk volna megoldani, de mindig fel szokom hívni az egyesületek figyelmét is, és kérni őket, hogy legyenek partnerek abban, mert őnekik Magyarország felé rengeteg lehetőségük van, ahova lehet pályázni. Én tudom, hogy ez macera, és tudom, hogy ez sok feladat, de ugye mi is ebben segítettünk nagyon sok egyesületnek, hogy magát a pályázatot le tudják adni, illetve úgy tudom, hogy a Minta Kft.-ben is foglalkoztak az egyesületeknek az ilyen jellegű megsegítésével, úgyhogy tényleg így az egész úgymond magyar közösség így a elnézést az intézetünkön, valamint az önkormányzatunkon keresztül is azon dolgozik, hogy próbáljuk a civil szférának lehetővé tenni, hogy a programjaikat minél jobban fel tudják úgymond turbózni, és akár eszközbeszerzésben is tudjanak pályázni.
Ha már igazgató úr a pályázatokat emelte ki, akkor nemrég jelent meg az MNM-i saját pályázata. Ha jól tudom, akkor körülbelül 12 ezer euró keret összeg áll rendelkezésre. Erre kifejezetten a magyar kulturális programokat kivitelező egyesületek és civil szervezetek jelentkezhetnek. Meddig van a határidő, mit kell tudni a pályázatról?
Ez a pályázat most már egy ideje meg lett hirdetve, március 7-éig lehet beküldeni a pályázati anyagot. Nem túl bonyolult a pályázat. Amire szeretném felhívni a figyelmet, az, hogy ez kifejezetten programról szól. Szóval nem eszközbeszerzésről beszélgetünk, hanem programokat, hogy segítsük azt, hogy egy-egy program megvalósulhasson. Azt tudni kell, hogy az elmúlt években ilyen 31 néhány pályázat jött be erre az összegre, az azt jelenti, hogy ha gyorsan ezt elosszuk, akkor tudjuk, hogy nem olyan hűden nagy összegeket lehet kapni, de azt hiszem, hogy egy kisebb volumenű programot igenis még lehet ezzel támogatni. Különösképp arra tekintettel, hogy maga a pályázatban el lehet számolni 40%-os reprezentációs költséget. De szeretném felhívni az embereknek a figyelmét, hogy ha a pályázatot már úgy írják meg, hogy azt már nagyon messziről lehet látni, hogy lényegében csak arról szól, hogy a kivendéglés meg lehet belőle oldani, és nincs semmilyen hozzáadott értéke, az vagy abszolút nem tud nyertes lenni, vagy pedig viszonylag kis összeggel tudnak odaítélni, és erről mindig mindenféle formában az MNM-i tanácsa szokott döntést hozni.
Az egyesületi megbeszélés középpontjában ugye a pályázatok ismertetése mellett az idei évre vonatkozó programok álltak. Az egyesületek, a csoportok bemutatták, illetve hát az MNM-i is bemutatta a saját programjait, egyeztettek, hogy mi mindennel készülnek 2025-ben. Színes ugye a paletta, a megszokott programok érkeznek, de ezen kívül lesz nagyon sok más is. Mi minden várható, igazgató úr, 2025-ben?
Ugye itt vannak olyan még szokott rendezvények, mint a nemzeti ünnepeink, azoknak a dátumainak az egyeztetése is folyt, vagy vannak ezek a nagy volumenű rendezvények, mint ugye a halászléfőző verseny, amely keretén belül a Néptáncfesztivál szokott megvalósulni, vagy pedig úgymond a Muravidéki Vágta, ezekről beszélgettünk, hiszen fontos, hogy egymásról tudjunk, és egymásnak a tevékenységét tudjuk követni, így kiemelték az egyesületek is a saját hagyományos vagy kevésbé hagyományos eseményeiket, rendezvényeiket, hogy mikor mi várható. Amint már említettem, vannak jubilálók is, akik arra természetesen külön szeretnének egy kicsit nagyobb műsorral készülni, vagy egy kicsit másabb jellegű műsorral készülni, de mondhatom, hogy azért így az egyesületek, illetve csoportok többsége azt a hagyományos kereteken belül gondolkodik, de vannak olyan csoportok, akik még mindig egy kicsit más szeretnének, egy kicsit másabb jellegű produktumokat szeretnének letenni az asztalra, amivel nincs semmi gond, sőt, hál' Isten, hogy van ilyen jellegű törekvés is, hiszen mind a kettő nagyon fontos. Amit talán jó, hogy úgy néz ki, hogy lesz két új csoport is. Az egyik ugye Zsitkócban megalakul a felnőtt néptánc csoport, és az legjobb tudomásom szerint már így február vége felé már elkezdenek dolgozni, úgyhogy ez egy nagyon örömteli hír a számunkra. A másik pedig, hogy Kapcán azon gondolkodtak, hogy ismét a falusi színjátszást felelevenítik, illetve újra színpadra lépnek. Néhány évvel ezelőtt már erre volt példa Kapcán, akkor ez így egy-két évig működött, és akkor valahol adba maradt, de most ugye új vezetőség is van, és közösen gondolkodtak, hogy mit lehetne, állítólag a faluba van rá hajlandóság, hogy egy néhányan összeállnak, és akár ilyen produktumot is letennének az asztalra, ami örvendetes abból a szempontból, hogy jó, hogyha vannak falusi színjátszók, hiszen ugye ebbe a 29-30 település jó néhányát ezáltal fel tudják keresni, illetve egy jó kis szórakoztató műsort is adni a helyieknek.
A művelődési egyesületek a programjaik mellett a gondokról is szóltak a megbeszélésen. Ugye általános probléma, hogy csökken az egyesületek tagságának a létszáma, kevés az érdeklődő, és még kevesebb a fiatal. Hogyan lehetne erre megoldást találni?
Hát itt lehet menni településről településre, mert azt hiszem, hogy nem mindenhol azonosak a problémák, így messziről nézve, vagy kívülről nézve. Ugye ennek ez több összetevős ez a dolog. Én mindig azt szoktam mondani, rádióban és tévében sokszor, és magánbeszélgetésekben is el szokom ezt mondani, hogy a kulturális élet, még egy egyesületnek az élete is nagyon hasonlít egy hullámvasútra, ugye, hogy van, amikor fenn vagyunk a magasba, és nagyon jól megy minden, na és akkor jön a mély zuhanás, de hál' Isten sose zuhanunk le, ugye ez a fontos, hogy sose a földet érjük el, hanem mindig jön egy zuhanás után a fellendülés. És sokat beszélgettünk több helyen, több szituációban a népdalosokról, a pávakörösökről, ugye 80-as, 90-es években nagyon nagy csoportok voltak, az emberek legkreatívabb időpontjában, ez a 30-as évek vége felé lévő emberek, 40-es éveit taposó emberek voltak akkor a tagok, ugye ők szépen közösen megöregedtek, és hát sajnos van olyan csoport, ahol már sajnos nincsek az élők között sem egyesek. Ugye ezek a nagy csoportok az évek folyamán csak kismértékben tudtak újulni. Nem azt mondom, hogy nem újultak teljes mértékben, de kismértékben újultak, szóval volt egy-két csatlakozó, volt, ahol sikerült a fiatalítás, volt, ahol annyira nem sikerült a fiatalítás, és most mikor együtt van egy csapat ilyen 30-40 éven keresztül, vagy 20 éven keresztül, és egyes ugyanazok, akkor azt elég nehéz frissíteni, ugye? Ha nincs egy folyamatos megújulás a csoporton belül. De én nem csüggednék el annyira, lehet, hogy azt is figyelembe kéne venni, hogy hát lényegében mi fogyunk, ugye? Fogyunk olyan téren is, hogy a falvakban is, hogyha így végigmegyünk az összes falun, akkor ritka falu az, amely meg tudta tartani azt a szintet, már így új, hogy megújulás, már emberi megújulás szempontjából, hogy ugyanaz azon a szinten vannak, és hogy nem csökkent a falu létszáma. És hát a kevesebb emberből nehezebb a kulturára ösztönözni valakit, mert ugye nem mindenki akar kultúrával foglalkozni, ez teljesen egyértelmű, van, aki sportolni akar, van, aki társalogni akar csak, és hát nem biztos, hogy mindenki a kultúrában találja meg magát, de vannak azért ellenpéldák, hogy lehet, hogy most nem épp népdal énekesek lesznek, hanem lesznek talán színészek, vagy lesznek, nem tudom, vagy csatlakoznak a hímzőkhöz, vagy bármi más területen kezdenek aktívak lenni, amit már mondtam a beszélgetésünk első szakaszában, hogy ugye Zsitkócban például ezelőtt azt hiszem 2 éve alakult a gyermeknéptánc csoport, és akkor már akik hordják oda a gyerekeiket, akkor gondolják, hát miért ne állnánk mi egybe, vagy össze, és akkor most úgy néz ki, hogy van azért egy 5-6 pár, aki szeretne táncolni. Hát miért ne táncoljanak? Úgyhogy mindig hoz az élet olyan szituációkat, hogy valami megújulás jön, ugye? De ehhez az kell, hogy a falvakon meglegyenek azok a húzó emberek, akik lehet, hogy magukról sose fogják azt mondani, hogy ők a húzó ember, de mégis kell olyan személy, aki ezt egy kicsit saját ügyének is tekint, és ő is szeretne valamit, és akkor még hozzához 1-2-3 embert, akik valamit szeretnének csinálni. Én azt hiszem, hogy igen, kell róla beszélgetni, igen, kell ezért tenni, de nem tudja az intézet azt megoldani, hogy a 30 faluban amatőr csoportokat szervezzen, az intézet azt tudja megoldani, hogy ha van rá igény, akkor segít a megvalósításban, szóval, hogy szakembert kerít hozzá, a szakembert kifinanszírozza. Tudom, hogy nem mindig olyan összegben, illetve annyira, mennyire talán kéne, de sajnos hát ekkora takarunk, ennyire tudunk betakarózni, vagy ennyivel tudunk takarózni. Úgyhogy mi minden tőlünk telhetőt ezért még teszünk. Tudom, hogy a hímzés területén nagy gond van Goricskó területén, mert ott nagyon ügyes és nagyon jó szakemberek voltak. Van, aki ilyenokból, van, aki az időskorra miatt nem tudja már sajnos folytatni a vezetést, de én nagyon bízom benne, hogy hamarosan ezek a dolgok is meg fognak oldódni. Én látom a fényt az alagút végén, és hogyha minden úgy lesz, ahogy én szeretném, vagy ahogy én gondolom, akkor szerintem ez is meg fog oldódni. Szóval több oldalról megtekinthető ez a, vagy megközelíthető ez a probléma. Én azt hiszem, hogyha a közösség erős, és a közösségben vannak olyan személyek, egyének, akik tenni akarnak, akkor nem kell félni attól, hogy változások lesznek, mert lesznek, hanem elébe kell állni. És hogyha már változásokról beszélünk, és hogyha gyerekekre megyek, jelenleg, ami már egy pár éve nagyon működik, és működik Pártosfalván, működik Göntérházán, működik Lendván, tavalyi évig működött Dobronakon is, azok a népdalénekesek, és hogyha valaki megnézi az idei díjazottak között ugye a Cséphadarókat, akkor láthatja, hogy ott van 31 néhány gyerek, amelyből egy néhány el fog menni 1-2 éven belül az általános iskoláról. Azokkal valamit fogunk kezdeni, mert muszáj, hogy kezdjünk, hogy még mindig meglegyen, mert hogyha a társaság megvan, ezek már egymásra szoktak, akkor már csak egy jó pedagógus kell hozzá, mint például a Lázár Lenke, aki húzza őket tovább, és nekik is lehet, hogy majd el kell fogadni azt, hogy most lehet, hogy ha kimennek a suliból, akkor nem ugyanaz a tanár lesz, de lesz egy másik, aki épp úgy próbálja majd vezetni őket. Ugye ez még mind a jövő zenéje, ezért mi gondolkodunk, tudjuk, hogy mi van előttünk, mi vár ránk, úgyhogy remélem, hogy közös erővel ezt mind meg tudjuk majd oldani.
A következő kérdés, ugye, ami felmerült bennem, az pont a szakember hiánya. Ugye igazgató úr most kiemelte, hogy legfőképpen a hímző szakkörök terén van ez a probléma, de vannak itt másféle csoportok is. Műkedvelés széles ágát ugye lefedi a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Vannak szakemberek, de kiöregedőben, tehát az utánpótlásról is gondoskodni kéne, kell majd hamarosan a közeljövőben.
Természetesen, és ez a probléma, azt azért le kell szögezni, hogy ez nem egy Muravidék specifikus probléma, hanem ez így az egész Kárpát-medencében jelen van. Van, ahol jobban, valahol kevésbé, és pedig, hogy ugye mi meg vagyunk szokva, az ember mikor valamit megszok, és valami jól működik, akkor azon miért változtasson? Ugye a fociban is, a sportban is úgy van, hogyha valamelyik csapat jól játszik, akkor azt nem cseréled le. De eljön egy időpont, amikor bármilyen jó a szakember, már a szakember maga nem bírja el, mert már az egészsége nem bírja, stb. És hál' Isten, még mindig azért rászoknak húzni egy-két évet, aminek mi nagyon örülünk, de látjuk, hogy ez probléma lesz, most is már probléma, de lesz a jövőben is, és nem csak a hímzőknél, hanem hát mindenhol, a népdaltól kezdve minden területen. Ugye a Petőfi programos is például egy-két éve nagyon, nagyon jó volt, hogy például népzenét tanított, ugye? De hát ahogy a Petőfi programos elment, most már csak arra van lehetőség, hogy havi egyszer jön le egy-egy hét végére, és ezeket a fiatalokat tanítja. Milyen jó volna, hogyha közelebbről is lehetne szakember találni, de mivel nagyon Budapest-centrikus Magyarország is, és a népi kultúra területén is, a jó zalai vasi szakemberek, vagy nagy sok közülük, nem azt mondom, hogy mindenki, de sok közülük inkább akkor Budapesten próbál szerencsét, így mi egy kicsit hoppon vagy toppon maradunk, az pedig nem épp a legjobb, hogy csak havonta egyszer lehet valakivel próbálni. Szóval ez is egy probléma. Ugye, de hogyha én fölhívom a Zala vármegyeieket, vagy a Vas vármegyeieket, azért ott se dobálóznak szakemberekkel, ezt is tudni kell, úgyhogy azért mondtam, hogy ez egy szélesebb körű probléma, amit én látok hazai embereket, akik ebben tudnának részben segíteni, csak vagy már annyi mindent csinálnak, hogy egyszerűen nem tudják bevállalni, vagy egyszerűen nincs még a MERSZ, hogy belevágjon, mert ugye ez egy ismeretlen terület, és már hogyha sose csináltad, ezért kicsit problémásabb. Ugye úgyhogy kihívások előtt vagyunk, ugye elejétől fogva azt mondom, hogy jó volna az MNM-nél is olyan emberekkel bővíteni a csapatot, vagy amikor már amúgy is váltások lesznek, már a nyugdíjazás miatt, stb., hogy akkor esetleg olyan embereket bevonzani az MNM-hez, akik talán ki tudnának járni egy-egy szakterületen elvégezni ezt a mentori munkát. De alapjában véve az MNM-nek nem ez a küldetése, hanem a háttérmunka, szóval az irodai, minden más. Úgyhogy azért itt lesznek még kihívások előttünk.
Akkor igazgató úr, ne csak a kihívásokról és a gondokról beszéljünk, említsük meg ugye a pozitív példákat is, mert igaz, hogy kevés van belőle, de azért van. Az egyik ilyen az Új Muravidék Citara együttes, ahol igaz, hogy jelenleg 5+1 taggal működnek, de igazából fiatalok, és aktívan csinálják, és törekednek rá.
Természetesen, nem csak ők, több ilyen van. Én mindig azt mondom, hogy ugye úgymint a muravidéki népdalok, igaz, hogy vannak köztük viccesek, de azért, hogyha a moll hangzásokat hallgatod, akkor az mindig olyan kicsit ilyen lehúzó jelenem, hogy hát milyen rossz nekünk. Kicsit ugye azért a muravidéki ember hajlamos arra, hogy mindig panaszkodunk, ugye? De hogyha ilyen szélesebb kontextusban nézzük, azért azt hiszem, hogy inkább büszkék lehetünk magunkra, és büszkék lehetünk mindazon emberre, aki bármilyen területen, bármilyen régóta bármit csinál a magyar kultúra éltetése érdekében, És igen, vannak az idősek, akikről már beszéltünk, akik rengeteget tettek és tesznek, és hál' Isten jönnek utánuk a fiatalok, akik akarnak tenni. Ugye mondtam már, kevesebben vannak. Miért vannak kevesebben? Azért, mert sajnos az 50-60 évesek nem úgy döntöttek, hogy 4-5-6 gyereket vállalnak, hanem vállalnak egyet, max. Kettőt, nem? Kivételes esetben 3-at, ugye? Itt van az egyik probléma. A másik probléma, hogy miért vagyunk kevesen? Azért vagyunk kevesen, mert a vegyes házasságban nem biztos, hogy mindenki felvállalja azt, hogy magyar. Ugye lehet ilyenekről is beszélni, és akkor, mikor hál' Isten eljutunk odáig, hogy de még mindig vagyunk, és még mindig vannak fiatalok, akik magyar érzelműek, akik tudják, hogy igen, ők Szlovéniában élnek, ők szlovéniai magyarok, szóval kettős identitásuk van, mert azért azt hiszem, hogy itt nálunk arról kell beszélni, hogy a túlnyomó többsége azért tudja, hogy ő szlovén is, de magyar is, szóval mind a kettőre büszke. És akkor, hogy ilyen gyerekek közt találunk olyanokat, akik akarnak tenni, mint például, amit említetted, hogy vannak a citerások, amit én is már említettem, vannak az énekesek, vannak olyan egyének, akik sajnos maguk között nem találták még azt a magot, de hál' Isten tudok róluk, hogy szeretnének valamit csinálni, csak nekünk kéne hozzá találni még azt a 4-5-6-7-8 embert, hogy azért vannak fiatalok, vannak, akik szóló karrierben gondolkodnak, vannak, akik tényleg közösséget akarnak építeni, szóval azt is kell tudni, hogy ezek a fiatalok túlnyomó többségében ezeket úgy akarják csinálni, vagy úgy csinálják, mint csináltuk sokan mások is, mikor fiatalabbak voltunk, hogy azért egyszerre több dolgot is csinálnak, és most nem a tanulmányokra gondolok, hanem minden más, szóval nem csak a kultúrában, hanem a sportban is, stb. De ugye kellenek jó szakemberek is, ugye ott van a diákszínpad, akik most már zömében középiskolások, van még egy-két általános iskolás, de zömében középiskolások, ott vannak a citerások, ott vannak, Lendván is vannak színház, vagy akik színészettel foglalkoznak a lendvai iskolán, kevesebbet hallunk róluk, de azok minden máshol is azok a fiatalok szerepelnek, úgyhogy van lehetőség kire építeni. Az igaz, hogy nem biztos, hogy minden faluban van annyi fiatal, hogy minden faluban lehessen külön-külön csoportokat építeni. Ez nagyon falu-specifikus, mert van olyan falu, ahol lehetne, van olyan falu, ahol jelenleg én ezt nagyon nem látom, és van olyan falu, ahol meg is csinálták. Ugye a dobronaki nótázókhoz is például volt egy 3 fős csatlakozás, amikor általános iskola vége felé voltak a srácok, most már mind egyetemet végeztek, még már dolgoznak, és még mindig ott vannak. Még vannak már az őket követő fiatalok, akik most vagy a 9. osztályt végezték éppen, vagy szóval ilyen általános iskola vége felé, középiskola eleje, úgyhogy vannak Domonkosfán is nagyon szépen lehet látni, meg Hodoson is, hogy ott ugye nincs talán annyi lehetőség, annyi féle fajta kulturális mozgástér, de azért az a fiatalok beálltak a meglévő népdal csoportokhoz, úgyhogy ott is azért van mozgás. Szóval az egész Muravidékre mondhatom, hogy vannak jó példák is, és én mindig inkább azt szeretem kiemelni, hogy oké, mindenkinek megvan a saját problémá, nekem is, már a magánéletben is, ezen fáj, azon fáj, épp úgy van a falvakon is, hogy ez is probléma, az is probléma, de hogyha nagyon őszintén megnézzük, igen, látom hímzőknél, hogy 60 plusz vagy 70 pluszosok vannak, de emberek, hát mikor csatlakoztak? Szóval nem fog egy középiskolás nagy valószínűséggel, erre is van ellenpélda, mert Radamosban például igen, de másutt azért nem az a jellemző, hogy nagyon fiatalok csatlakoznak. Még lehet, hogy ezek a szakemberek is, illetve akik most hímeznek, ezek se 20-30-as évükbe kezdtek el csoportban hímezni. Én azt nem mondom, hogy otthon nem hímeztek, de hogy egy csoportnak a tagjai legyenek, hanem valószínűleg így az 50-es, 60-as éveikbe kezdtek el gondolkodni, hogy valahova kéne csatlakozni. Ugye, és ez nagyon élő dolog, és nagyon fontos, hogy minden csoportban meglegyen a jó hangulat. Ugye, hogyha már már van egy-két ember, aki nagyon félrehúz, még azt a negatív hangulatot hozza, az már nem biztos, hogy a csoportra jó, azzal valószínűleg el kell beszélgetni, vagy megkérdezni, hogy mi a probléma, hogy lehetne segíteni egymáson, mert az is nagyon fontos, mert azt tudni kell, hogy a kultúrában, akik dolgoznak, az nem feltétlenül csak és kizárólag azért dolgozik, hogy egy produktumot letegyen az asztalra, az legyen az egy táncos produkció, vagy egy hímzett terítő, hanem azért is, hogy közösségben legyenek. Szóval, hogyha a települések, a saját egyesületek ki tudják alakítani azt a jó közösséget, és nyitottnak is tűnnek kifelé, mert lehet, hogy a faluban van egy-két ember, aki csatlakozna, csak lehet, hogy nem mer csatlakozni, mert hát most már én hova csatlakozzak, de hogyha, hogyha nyitott szemmel járnak az emberek a saját kis világukban, a saját településükön, akkor lehet, hogy megérzik, vagy meglátják azt az embert, hogy hú, hát te lehet, miért, gyere, hívjuk, próbáljuk be van. Lehet, hogy elsőre azt mondja, hogy nem. Még lehet, hogy másodikra azt mondja meg, de higgyétek el, hogyha tizedszer is megkérdez, ez olyan, mint a kaja. Először nem ízlik, másodszor nem, de amikor tizedszer megkóstolom, akkor már lehet, hogy nem is rossz. Szóval kitartónak kell lenni, én azt hiszem, és mindenkinek a saját kis közösségében kell próbálkoznia. Nem kell nagyba csinni, nem az a feladat, hogy megváltod a világot ilyen területen, hanem a saját kis közösségedben próbálj csodákat tenni, és azt hiszem, hogy ha megvannak azok az emberek, akik erre képesek, és ők nem biztos, hogy tudják magukról, hogy képesek, de hogyha elég kitartóak, én azt hiszem, hogy csak siker lehet a vége.
Itt a csodához mindenképpen szerintem hozzá kell tennünk a Pincei Zala György Művelődési Egyesület néptánc csoportját, akik jelenleg egyetlen aktív néptánc csoport itt a Muravidéken, de a közösség teremtés szempontjából azt hiszem, hogy a legelsők, hiszen nekik nem ment kicsibe, ezért csinálják nagyba. Tehát Pincén nem akadt annyi lány, aki tudná vállalni ezt, ezért szélesítették a látókört, elmentek a szomszéd falvakba, és sikerült nekik megvalósítani. Van egy komplett tánccsoportjuk.
Ez például egy nagyon jó példa, hiszen megszületett az álom, hogy mivel gyerekkorunkban csináltuk, milyen jó volna ezt feleveleníteni, nem? És elindultak egy úton, és látták, hogy hát a mi falunkban annyira lehet, hogy annyian nem leszünk, és mivel újra alakult egy csoport, látták, hogy körülbelül korosztályban ott voltak egymáshoz képest, és egy jó kis közösséget tudtak alapítani, ahol nem csak a tánc volt a lényeg, hanem minden más is, szóval, hogy jól érezzük egymással magunkat, nevessünk, ha kell, egymás vállán sírjunk, szóval ki tudták ezt alakítani, és lényegében ők is azért az elmúlt 10 évben változtak, szóval nem azt mondom, hogy jó, akkor valami megalakult, és mai napig úgy van, nem, hanem náluk is. Jöttek új tagok, máshonnan is, még szélesebb körből, nem csak a szomszéd falvakból, hanem még távolabbról, és működik, és csinálják, és pont a héten beszélgettem velük, hogy most volt egy kis úgymond karácsonyi szünet, de hogy megint el fognak kezdeni táncolni, és tőlük is várhatunk új produkciókat is.
Akkor tekintsünk optimizmussal a jövőbe, hiszen van még mire építenünk, van még miért ebben a közösségben élnünk. Van viszont egy probléma, ami nemrég merült fel a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet égisze alatt, mégpedig a kézműves központ működése és egyáltalán a fenntartása, a megléte, ugyanis két kézművest foglalkoztattak ebben a központban, viszont egy kézművesről már tudjuk, hogy beadta a felmondását, a másik már közölte, hogy a jövőben távozni fog. Mi okozta ezt a problémát, hogyan tovább, igazgató úr?
Hát ez egy igen nehéz kérdés számomra is, hiszen tőlem mennek el, és nekem személyesen is van egy kis szívfájdalmam, nem csak azért, hogy két nagyon jó szakembert fogunk elveszíteni szinte egyszerre, mert ez a legnagyobb szívfájdalmam, de az is, hogyha én most azt hiszem valamivel több mint 6 éve vezetem ezt az intézetet, azt hiszem, hogy már 9-en mentek el tőlem, pedig nem érzem azt, hogy annyira borzasztó lennék, de hát majd a munkatársak megmondják. De az igaz, hogy én elejétől fogva mindig azt mondtam minden munkatársnak, hogyha nekik akad jobb lehetőségük, akkor értelemszerűen én senkinek se fogok gátat szabni, szóval, hogy természetesen normális az, hogy akkor azt választod, ami számodra jobb az adott helyzetben. Ugye itt eléggé, hogy mondjam, érdekes a helyzet, nem biztos a legjobb megfogalmazás. Ugye néhány évvel ezelőtt akkor nem tudom, hogy már parlamenti képviselőként, de Horváth Ferenc és az összes többi önkormányzati vezető, szóval akkori Mönkelnök és a többi magyar önkormányzat vezetője elkezdtek abba az irányba gondolkodni, hogy jó volna, hogy ugye Dobronakon volt egy ilyen nagy kézműves lendület az akkori ottani vezetőség oldaláról, és hogy jó volna, hogy ebből valamit csinálni, hogy ez a lendület megmaradjon, és akkoriban sikerült odáig eljutni, és akkor már biztos, hogy Horváth Ferenc parlamenti képviselő volt, hogy az állam megtámogatta azt, hogy egy kézművességet foglalkoztató ilyen kézműves iskola szerűségét hozzanak létre, és akkor úgy lehetett ezt megoldani, hogy rajtunk keresztül, mert a Kulturális Minisztérium finanszírozza ezt most már 2022-től. És akkoriban akkor két kézművest sikerült foglalkoztatnunk, valamint volt egy szervező, kézművesség szervező. És nekünk volt van még mindig a mai napig is egy kihelyezett szekciónk, úgymond, a Dobronaki Györgyházban, ami kézműves háznak is épült, és Magyarország kormánya nagyon sok pénzt fektetett oda, hogy legyen egy kézműves központ. Későbbiekben már akkor szlovén állami finanszírozással is bővült ez az egész kínálat, ami ott van. Azt tudni kell, hogy ebben a házban nem csak mi voltunk, vagy vagyunk, nem csak ez a három szakember, hanem a Dobronaki Magyar Önkormányzat is itt székel értelemszerűen, szóval ott van egy állandó két munkatárs, akik ott vannak. És a tavaly ősszel volt egy másik felmondás a mi irodánkba, mert egy másik munkahelyre ment a titkárnőnk, úgymond, és akkor az ottani szervezőt átcsoportosítottuk mi hozzánk, hogy az ottani egyik kézműves fölemeltük a szervezőjébe, és hogy ki fogjuk írni az ő helyét egy új kézművesre. Csak közben a toronynál, a Lendva várja önt, ha jól tudom, lett egy kiírás, épp úgy két kézművesre, hasonló feltételekkel, már én amennyit a kiírást láttam, és értesítettek a kézműveseink, hogy szeretnének váltani, az egyik szeretett volna helyszínt váltani, úgymond, a másik az még nem szerette volna, mert ugye nálunk a kézművesek azok elég sokat tanítanak is, felnőtteket is, gyerekeket is, van elég sok ilyen utazás, már ide-oda, a Göntérházi iskolán is két hetente volt, vagy van szakkörük, és ő ezt nem szerette volna. Szóval az egyiknek a helyszín kellett levegőváltozás, úgymond, a másik még ezt a részét nem szerette volna, és így úgy döntöttek mind a ketten, hogy elmennek tőlünk, és most nekünk egyszerre három munkahely üresedik meg, mert mi meg azért nem írtuk ki a kézművesünkre a pályázatot, hogy zongorázzuk már le ezt a szlovén állam által kötelezett reformot, szóval, hogy már az új feltételekkel tudjuk fel, mert akkor tudjuk pontosan, hogy milyen fizetés, miről beszélgetünk, stb. Stb., milyen klasszifikáció, és most ez minden megvan, most megint arra várok, hogy mindenki beadja a felmondását, mert igen, egy felmondás már megérkezett, a másik egy kicsit később fog érkezni, és hogy akkor elindul ez a folyamat, hogy keresünk új kézműveseket. Nem lesz könnyű feladat, nagyon jól tudom, mert sajnos kézművesekből nem bűvelkedünk, illetve lehet, hogy vannak nagyon ügyes kézműveseink, de azoknak vannak munkahelyeik is, és emiatt gondolom, hogy nem fognak váltani, szóval ez egy nagyon nagy kihívás számunkra, számomra személy szerint is. Nem tudom még nagyon őszintén jelenleg, hogy hogy lesz megoldható. Talán még egy kézművest el tudok képzelni, kettőt, majd meglátjuk, hogy mit ad a Jóisten, de kell ugye egy szervező is, szóval egy iskolai végzettséghez kötődött kiírások is vannak, szóval ez is talán nehezíti ezt az egészet. Hát úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, mit fog ezen a téren hozni a jövő. Ez nem azt jelenti, hogy a kézművesség meg fog halni, nem hal meg semmiképpen sem, hiszen a Dobronaki Györgyházban már csak a Dobronak oldaláról is marad egy kézműves mindenféleképpen. Ahogy mondtam, a toronyhoz, illetve a Lendava Vábi vagy Lendava Várja Önt szervezethez is fog kerülni két kézműves. Úgyhogy lényegében ezt úgy is fel lehet fogni, hogy gyarapodhat ez a kínálat, de még fogjuk látni. Szóval próbálok pozitívan hozzáállni, úgyhogy inkább azt mondom, hogy akkor gyarapodni fog ez a kínálat, de igen, kihívások előtt állunk.
Igazgató úr, műsorunk végéhez közeledve az elmúlt percekben elhangzottak fényében, hogy látja mégis az MNM-i, illetve az egyesületek helyzetét 2025-ben, hogyan tekint a jövőbe?
Hát ha röviden kéne megfogalmazom, azt mondanám, mindig lehet jobb, ugye? De én híve vagyok annak, hogy pozitívan álljunk a dolgokhoz. Én mindig azt mondom, hogy ha szerencsések vagyunk, akkor holnap is eljön egy nap, és biztos el fog jönni, csak nem biztos, hogy mindenkinek. És inkább pozitívan álljunk a dolgokhoz, mint negatívan. Szóval, ha a problémánk van, akkor az azért jön elénk, hogy megoldjuk. Én azt hiszem, és mindenkit erre szeretnék buzdítani, mert azt hiszem, hogy amit a muravidéki magyarság le tud tenni az asztalra, azt a Kárpát-medencében nagyon-nagyon megirigylik. Aki emlékszik, hogy ugye tavaly volt nekünk egy 30 éves gálánk, és itt volt az egész Kárpát-medence, itt volt Magyarország, itt voltak nagyon sokan, egy csodálatos műsort tekinthettek még, úgyhogy innen is köszönöm mindenkinek, aki abban részt vett. És lehet azt mondani, hogy igen, kirakat műsor volt. Igen, az volt. Mert azt hiszem, hogy nekünk azt kell megmutatni, ami van. Nem pedig azt, ami nincs. És jába siránkozunk azon, hogy hát ez sincs, meg az sincs, meg amaz sincs. Tegyünk azért, hogy legyen. Mert ha teszünk érte, akkor lehet, hogy lesz. Ha nem teszünk érte, akkor lehet, hogy nem lesz. Én azzal biztos nem fogok körül arról beszélni, vagy azt hangsúlyozni, hogy Jézus, fogyunk, folyamatosan fogyunk. Igen, fogyunk, hát Istenem, de akik vagyunk, azok meg azt hiszem, hogy megérdemeljük azt, hogy miértünk tegyenek mások is, meg mi is. Én azt tudom ígérni, hogy az MNM-i ezután is a muravidéki magyarokért mindenféleképpen fog tenni, és nem csak az olyan szinten, hogy nekünk minden meglegyen, szóval, hogy nem mindent a fenekek alá rakni, nem ilyen szinten gondolom, hanem úgy is, hogy a szélesebb közegben is legyünk elfogadottak, szóval, hogy a szlovénok, a horvátok, szerbek, bárki, hogy úgy érezzék, hogy tényleg közösen vagyunk itt, mert akik itt élünk, azok tudjuk, hogy közösen vagyunk mindenben. Úgyhogy én ezután is el fogok járni minden szlovén, horvát, szerb ünnepségre, meg rendezvényre, buzdítok mindenkit arra, hogy járjanak el a többiek is, még mi hozzánk is remélem, hogy ugyanezek eljárnak, és úgy látom, hogy igen, eljárnak. Úgyhogy ez a fontos, hogy tudjuk, mit akarunk, ha tudjuk, mit akarunk, akkor meg csináljunk is érte, és ne csak siránkozzunk, hanem próbáljuk megoldani a szituációkat, mert mindig mindenre volt megoldás, és gondolom ezután is lesz.
Úgy legyen. Igazgató úr, köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek, a művelődési egyesületeknek, valamint a műkedvelő csoportoknak. Jó munkát a jövőben is!
Köszönjük szépen, és úgy legyen, mindenki legyen sikeres minél jobban a saját szférájában.
Kedves hallgatóink, aktuális című műsorunkat hallották. Benne Sós Mihályt, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatóját láttuk vendégül. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További jó rádiózást, a viszonthallásra!